Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 136. Zsoltárunk első három versének éneklésével kezdjük. A 136. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat, és az ő kegyessége megmarad mindörökre. Áldjátok Istenteket, Isteneknek Istenét, mert az ő kegyessége megmarad mindörökre. Dicsérje őtet minden, mert nagy csodákat teszen, és az ő kegyessége megmarad mindörökre. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket most, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak 14. úrnapjához tartozó kérdéseket és feleleteket, amelyek az apostoli hitvallással kapcsolatosak, azon belül Jézus Krisztussal, Jézus Krisztus fogantatásával kapcsolatban. Ezeket kérdezzük. Mit tesz az, hogy fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, tudnélik Jézus Krisztus? Azt, hogy Isten örök fia, aki igaz és örök Isten, és az marad, Szűz Máriának testéből és véréből, a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet öltött magára a véget, hogy Dávidnak valóságos magva is legyen, aki atya fiaihoz mindenben hasonlatos, kivéve a bűnt. Mi hasznod van Krisztus szent fogantatásából és születéséből? Az, hogy ő közben járunk, és büntelenségével és tökéletes szentségével az én bűnömet, amelyben fogantattam, Isten előtt elfedezi. Kedves testvérek, hajtsuk meg most fejünket, helyünkön maradva, csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, aki egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust elbocsátottad érettünk erre a földre, hogy ő általa váltságot és bocsánatot szerezzél nekünk, áldunk és magasztalunk téged, mert a te hűséged és kegyelmed örökké való és múlhatatlan, melynek igaz jele a te türelmed, amellyel hordozol bennünket, amellyel most is ide gyűjtöttél bennünket, a te hűségednek és szeretetednek igaz jele az ige, amelyet megengedsz olvasnunk, értenünk és hirdetnünk. Köszönjük te neked az ígét, a te fiadat, Jézus Krisztust. Köszönjük te neked azt, hogy minden, ami az Isten tiszteletünkön történik, ő róla és te rólad szólhat. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, azt, hogy megtartottad életünket mindazokban, amelyekben jártunk, és köszönjük, hogy te vagy az, aki ma azért segítesz ide bennünket, mert élő és igaz szavad van hozzánk a mi üdvösségünkre. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy meg szeretnél bennünket menteni, és azzal szeretnél bennünket megajándékozni, amit mástól meg nem kaphatunk és el nem nyerhetünk. Légy nékünk segítségül, hogy fölismerjük a mi meglátogatásunk idejét. Légy nékünk segítségül, hogy el ne utasítsunk téged. Légy nékünk segítségül, hogy éberek legyünk, amikor te jössz és szólsz hozzánk, hogy készek legyünk elfogadni, befogadni és engedelmes szívvel megcselekedni mindazt, amire te buzdítasz. Amen. Kedves testvérek, ahogyan látják is a testvérek, a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására készülünk. Helyünkön maradva énekeljük a 329. számú dicséretünk második versét. A 329. számú dicséretünk második versét, amely így kezdődik: nem éltem még e föld színén. Gyertek testvérek, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. fejezetében a 18. verstől kezdődően ezt írja nekünk az evangélista. Jézus hozzájuk lépett, tudnélik a tanítványokhoz, és így szólt: nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljuk el helyünket. Nagy szeretettel köszöntjük Dóra László testvérünket és feleségét, Adrient, valamint Hegyi Géza testvérünket és feleségét, Szilviát, akik eljöttek ma közénk, a gyermekeiket Szent Keresztség sákramentumába részesítsük. Egy olyan világban élünk, amely világ mindig keresi a főszereplőket, keresi a sorrendeket, amely világ mindig akkor nyugodt, ha föl tud állítani valamiféle ranglistát. Amikor a templomi keresztelőre összesereglik egy család, és összesereglik a gyülekezet, akkor azt gondolom, valahol mindannyiunkban szintén fölállítatik egyfajta rangsor, arra nézve, hogy mindabban, ami történik, ki lesz a főszereplő. Úgy látom, hogy Renáta mindent megtesz azért, hogy ma ő legyen közöttünk a főszereplő. Kincső még egyelőre nem vett példát róla, de valószínűleg csak időkérdése ez. Azt gondolom, hogy igazából így is gondoljuk a legtöbben, hogy ez így van jól, hogy a keresztségnek a gyermek a főszereplője. de szeretném kiábrándítani a szülőket és a gyülekezetet is egyúttal, mert ebben a rangsorban, amelyet ma meg kell húznunk, ugyanaz a helyzet, mint ami mindig a helyzet, amikor Isten tiszteletre összejövünk. A főszereplő nem lehet más, csak egyedül Isten, csak egyedül Jézus Krisztus, csak egyedül a Szent Lélek. Istené minden hatalom menjen és földön, ezért amikor összejövünk az ő tiszteletére, és összejövünk az ő nevében, akkor lehetetlen az, hogy bármi más megelőzze Istent. Istennek rendeljük alá az Isten tiszteletet, az ige hirdetést, és Istennek rendeljük alá mindazt, ami egy Isten tiszteleten helyet kap. Úgyhogy az első hely foglalt, és majd később, rövidesen a prédikációban arról fogok beszélni, hogy miért Isten az, aki az első helyen áll. Hogyan tett ő szert arra, hogy egy keresztségben is, ahol itt vannak aranyos, édes gyermekek, ő mégis előbbre lépjen, és elfoglalja az első helyet. Na jó, akkor mondjuk azt, hogy a második hely a gyermekeké. És most újra ki kell ábrándítanom a gyülekezetet és talán a szülőket is, mert a második hely sem a gyermekeké. A második hely a gyermek keresztségben a szülőké. Azoké a szülőké, akik elhozzák ide Isten házába az ő gyermekeiket, és kérnek Istentől valamit, valamint kifejeznek Isten előtt valamit. Hadd mondjam el az egész gyülekezetnek, de nektek is, kedves szülők, hogy a gyermek keresztség nem a kezdete egy útnak, hanem hitünk és meggyőződésünk szerint a gyermek keresztség folytatása egy útnak. Folytatása egy olyan útnak, amelyen a szülők már rajta vannak. Éppen ezért van az, hogy a gyermekkeresztséget nem tudjuk mindenkinek kiszolgáltatni. Csak azoknak, akik azon az úton haladnak, amely úton megtehető, őszinte lelkiismerettel Isten és emberek előtt, hogy a gyermekeket megkereszteljük. Mert a gyermekkeresztség, hadd ismételjem, nem a kezdete egy útnak a szülők életében, hanem folytatása egy útnak. Hiszen itt a szülők azok, akik Isten színe előtt felelősséget vállalnak, akik megerősítik magukat a gyermekkeresztség által egy olyan úton, amelyen igyekeznek járni. És ha nem járunk ezen az úton, akkor vajon hogyan ígérhetnénk meg, akár emberek színe előtt, de még inkább hogyan ígérhetnénk meg az élő Isten színe előtt azt, hogy mi keresni és kutatni fogjuk az ő akaratát. Hadd mondjam el, hogy a gyermekkeresztség kivételes dolog a Szentírás szerint. Nem az általános, nem a kötelező, nem a mindenkinek jár kategória a gyermekkeresztség. A gyermekkeresztség kivétel. Azoknak a szülőknek a kivétele, akik elkötelezték magukat az Istennek tetsző úton, igyekeznek és törekednek az azon való hűséges járásra, és ebben az ő elhatározásukban, ebben az ő törekvésükben gyermekeiket szeretnék maguk mellé állítani, és szeretnék maguk mellett tudni. Jézus azt mondta a tanítványoknak, menjetek el, és tegyetek tanítványá minden népeket. Jézus tanítványává csak olyan ember tehet egy másik embert, aki maga is tanítvány. És ha én nem vagyok tanítvány, és nem ismerem a Krisztus titkát, akkor sem a gyermekemnek, sem a keresztgyermekemnek, sem egy vadidegennek soha semmit nem fogok tudni mondani arról, hogy kicsoda Krisztus. Örömmel mondhatom el ezen a helyen és ezekben a percekben, hogy úgy Lászlót, mint Adrient, úgy Gézát, mint Szilviát ismerjük itt a gyülekezetben. Ismerjük őket. Nem csak azért, mert ide kötődnek az idejárásukkal, de életüknek fontos eseményei is itt zajlottak ebben a templomban. Amikor eljöttek és jelezték ezt, hogy szeretnék gyermekeiket ebben a gyülekezetben megkeresztelni, akkor egyfelől örömmel teszünk ennek eleget, másfelől pedig számukra is, számotokra is emlékeztetőül elmondjuk, hogy az út, amelyen haladtok, folytatódik. Isten szeretne benneteket abban megsegíteni, hogy gyermekeiteket tanítvánnyá tegyétek. Arra tesztek most itt ígéretet a gyülekezet színe előtt, hogy a gyermeketeket nem kisebb tanításban igyekeztek részesíteni, mint abban, hogy megértse ő is veletek együtt egyre jobban és egyre mélyebben a Krisztus titkát. Azt mondja Jézus Krisztus, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És az a Jézus Krisztus, akit mi prédikálunk, ezt mondja nektek is, most is ebben az órában. Lehet, hogy gyengének, és nem kellőképpen tökéletesnek érzitek magatokat arra, hogy a gyermeknek Istenről, Jézus titkáról bizonyságot tegyetek. De azt mondja nektek Jézus Krisztus, enyém minden hatalom menjen és földön, és én meg szeretnék könyörülni rajtatok, hogy ti ezen az úton hűséggel és eredménnyel járjatok. Hirdetjük nektek Jézus Krisztust, aki nem csak titeket szeret, hanem szereti a gyermekeiteket is. Hirdetjük azt a Jézus Krisztust, aki előtt most elkötelezitek magatokat, úgy is, mint aki segíteni szeretne benneteket. Vegyétek ezt nagyon komolyan. És mostantól, vagy ezután is, reménységünk szerint, ne legyen kisebb célotok a gyermekkel, mint az, hogy ő megismerje Jézus Krisztust. Elkezdődik gyermekkorban, folytatódik tinédzserkorban, és véget ér akkor, amikor majd elmegyünk erről a földről. Isten megismerése nem egy földi életben lezáródó folyamat. Az Isten megismerése majd a mennyben kiteljesedik. Járassátok ezen az úton a gyermekeket, hisszük, valljuk és hirdetjük, hogy úgy Isten, mint ez a gyülekezet is, igyekszik minden segítséget megadni nektek ahhoz, hogy Isten előtted fogadalmatokkal majd egyszer elszámolhassatok, és értsétek meg, hogy úgy a családi életben, mint a gyülekezeti életben, Istennek kell lennie a főszereplőnek. És bármennyire nem tetszik, vagy nem-e világ rendje szerint való, a családban is a második hely a tiétek, akik felelősséget vállaltok. És a gyermek, gyermek. Majd egyszer eljön az idő az ő életében, amikor a Szentírás szerint elhagyja az ő apját és anyját, és a harmadik helyről az ő párja mellett a második helyre léphet elő. De addig tiétek a felelősség. Járassátok őt Isten szeretetében, tükrözzétek felé az Isten szeretetét, hirdessétek neki Jézus Krisztust, és mi hisszük és valljuk, hogy az Úr úgy benneteket, mint gyermeketeket meg fog erősíteni ebben a hitben, ebben a törekvésben. Így is legyen ez. Amen. Mivel azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy gyermekeiteket a keresztség sákramentumába részesítsük, ami egyházunk rendje és szokása szerint, még két kérdést teszek föl nektek, melyre Isten színe előtt válaszoltok, és a gyülekezet tanúság tétele mellett. Gyertek, fennállva hallgassuk-e kérdéseket és a válaszokat. Kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Kérdezem mindezeket figyelembe véve, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen hitvallást e gyülekezet színe előtt a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kedves testvéreim, hallotta Isten és hallotta gyülekezet is szándékotokat és ígéreteket. Gyertek, valljuk meg most azt a mi hitünket, amellyel nem csak elkötelezzük magunkat Isten színe előtt, hanem amely hittel hiszünk ő benne, fogalmazzuk meg hitünket minden keresztjének egyetemes hitvallásának elmondásával, közösen és fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, azért a szeretetért és kegyelemért, amelyet megmutattál a családok felé abban, hogy gyermekkel ajándékoztad meg őket. Dicsőítünk téged ezért a jutalomért és ezért az ajándékért. Köszönjük te neked az édesanyák megtartott életét, amely szintén a te kegyelmednek és szeretetednek gyümölcse. Köszönjük a gyermekek virágzását, örömét, sok-sok mindent, amit ők szereznek meg a családban. De hadd kérjünk téged most arra, hogy emlékezzél meg a szülőkről, akik ebben az órában elkötelezik magukat azon az úton, amelyen igyekeznek járni újra, hadd erősödjenek meg beléd vetett hitükben és bizalmukban, és hadd vegyék komolyan mindazt, amire ígéretet tettek. Légy nékük segítségül. A te világosságod ragyogja be az ő szívüket, hogy tovább tükrözhessék gyermekeik felé mindazt, amit tőled nyertek és kaptak. És könyörülj meg rajtunk gyülekezeten is, hogy mögöttük állhassunk imádságban, odafigyelésben, hogy biztos pontjaivá lehessünk a te kegyelmedből a felnövekvő gyermekek és családok életének. Köszönjük te neked azt, amit te cselekszel, engedd, hogy mindig téged lássunk főszereplőnek, és hagyjunk téged szólni, tanácsolni, fedni, igazgatni. Hallgass meg most könyörgésünket. Amen. Renáta, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kincső, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kedves gyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben legyetek áldottak, hogy boldogok is lehessetek. Amen. Isten hozott benneteket. Téged is. Foglaljon helyet. A gyülekezet foglalja el helyét, testvérek. És a 431. számú dicséretünk éneklésével könyörögjünk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Krisztusnak ővérével nagy bűneinket töröd, szent lelked erejében. Ó, mi te szent fülő jegyez, mindent mi bennünk megszerez, védj körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mind végig. Hallgassuk meg Isten igéjét Péter apostol első leveléből, Péter apostol első levelének harmadik fejezetéből, a 18-tól a 22. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelki ismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek néki angyalok, hatalmasságok és erők. Nos, kedves testvérek, ez az ige szakasz Péter apostol leveléből nem a legegyszerűbben érthető bibliai tanítások egyikét tartalmazza, de szerves összefüggésben áll mindazzal, aminek ma itt tanúi voltunk és vagyunk a gyülekezetben, a keresztséggel, és egyúttal azzal az ünneppel, ami a hátunk mögött van, a húsvéttal. És mivel ez a két dolog összeköttetik Péter apostol levelében, ezért most szeretnék erről az ige szakaszról szólni a testvéreknek, hiszen Péter apostol világos tanítást ad arról, hogy Krisztus halálának és feltámadásának csodálatos gyümölcse, következménye van az ember életére nézve. Úgy gondolom, hogy sokszor magunkat távol tartva húsvét igazi üzenetétől megpróbálunk akadémikusan véleményt formálni arról, ami ott történt, és csak nagyon kevés ember van, aki az akkor megtörtént dolgokat, Jézus Krisztus feltámadását és a saját mostani életét valahogyan össze tudja kapcsolni, és e két dolgot, 2008-ban a saját életemet, és az egykor megtörtént csodát, Jézus Krisztus feltámadását közös nevezőre tudja hozni. Pedig Péter apostol azt tanítja, hogy Jézus Krisztus halálának és feltámadásának van egy olyan gyümölcse, amely számunkra adatott, és számunkra terem, ha szabad ezt a képet használnom, és amely bennünket összeköt ezáltal Jézus Krisztussal. Tulajdonképpen ez a gyümölcs nem más, mint a megtartatás. Az ember megtartatása. Nagyon sokszor hosszú időn keresztül, már Jézus előtt, de Jézus óta is, az ember, a gondolkozó ember, egyik nagy kérdése az, hogy mi módon tartathatok meg itt a földi életbe, és mi módon tartatik meg az én életem a halál után? Nagyon sok ember ezzel a kérdéssel persze nem foglalkozik, de aki gondolkozó ember, azt izgatja ez a kérdés. Hogyan tartatok meg én? Hogyan tartatok meg életemben és halálomban? Nos, Péter apostol levelében a kijelentés erről a titokról szól nekünk, mert az apostol által Isten azt jelenti ki, hogy a megtartatás úgy itt a földi életben, mint halálunkban Jézus Krisztus. Jézus Krisztus halála és feltámadása az a csoda, amely megtermi számunkra a megtartatást. Jézus Krisztus szenvedett, azt mondja az apostol, és az ő szenvedésének célja volt. Az ő szenvedése nem következmény volt, ezt minden Jézust ismerő ember tudja, aki elolvassa a Szentírást. Jézus szenvedése az ő élete végén nincs összhangba az ő életével. Ő jó volt, ő szent volt, ő tiszta volt, és ezzel szöges ellentétben van az, hogy bűnözők és latrok között feszítetett meg. Tehát az ő életében a szenvedés nem az életnek a következménye, hanem Jézus Krisztus szenvedése olyan szenvedés, amelynek célja van. Méghozzá így fogalmazza meg Péter apostol ezt a célt, hogy Jézus Krisztus azért szenvedett, hogy Istenhez vezessen bennünket. Hogy Istenhez vezessen bennünket. Ez volt Jézus Krisztus szenvedésének a célja. Miért Istenhez? Mert Istennél van az ember megtartatása. Amíg az ember ismerte Istent, és Istennel volt a bűneset előtt, addig az a kérdés, hogy mi módon tartatok meg, nem is volt kérdés. Föl sem merült az emberben. Az ember boldog volt, élte az Isten ajándékaként kapott kertben a maga szép és harmonikus életét, és nem volt kérdés az, hogy mi módon tartatok meg. Amikor az ember elvesztette az Istennel való kapcsolatot, attól a pillanattól kezdve kérdés az, hogy mi módon tartatok meg. Mint hogyha az ember úgy kellene járjon egy magasban kifeszített kötélpályán, hogy nincsen semmiféle segítsége, sőt, még védőháló sincs alatta. És innentől kezdve nagy kérdés az, hogy vajon mi módon érek át a túloldalra? Hogyan fogok én megtartatni a sokféle szélviharban, a kötél lengése közepette, aközött, hogy én gyenge vagyok, és nem vagyok rá képes, hogy normálisan átszeljem az életem. Nos, azt mondja Péter apostol, hogy Jézusnak pont ez a célja, amikor ő szenved, hogy bennünket elvezessen Istenhez, hogy bennünket megmentsen. Ő az, aki aláhajlik és megfogja a kezünket ezen az érzékeny sodronyon, és azt mondja, bízd magad rám, én foglak és megtartalak téged, és mi több, célba is juttatlak. Én elveszem a félelmeidet, én erős kezemben megtartalak, és az egyik partról, a fogantatásod partjáról, a halálod partjáig melletted vagyok. Sőt, azt mondja, én megtartalak azután is. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy Jézus levesz bennünket erről a kötélpályáról. Jézus nem vesz le. Jézus azt mondja, én elkísérlek téged. Én megtartalak téged. Annak, aki Jézus Krisztusban hisz, ugyanúgy remeg a kötél a lába alatt. Azt ugyanúgy érik a szelek. Az ugyanúgy elveszti néha az egyensúlyát, de van valaki, aki őt megtartja. Jézus Krisztus. Nos, azt mondja Péter apostol, Jézus Krisztus azért szenvedett, hogy Istenhez vezessen bennünket, azaz, hogy megmentsen és megtartson bennünket. Mi az, amitől az embert meg kell menteni? Ennek a megértéséhez egy képet használ az apostol. Amitől az embert meg kell menteni, az tulajdonképpen az ítélet. Az Isten ítélete, amely elkerülhetetlenül ott lebeg minden földre született ember élete fölött. Úgy mondja Péter apostol, hogy az Isten türelmesen várakozik. De ennek a türelmes várakozásnak egyszer elérkezik a vége, és az Isten türelmes várakozásának a vége az ítélet. Az elkerülhetetlen ítélet. Emlékeztet bennünket Péter apostol Noé napjaira, ahol az Isten türelmesen várakozott. Addig is türelmesen várakozott az Isten, hosszú évtizedeken és évszázadokon keresztül, hát ha az ember keresi végre az Urat. De azt olvassuk, hogy csak egy ember talált az Isten, az Isten félő Noét és az ő családját. De az Isten türelme még tovább tartott. Hiszen Noénak és családjának azt a parancsot adta, építsetek bárkát, amelyben majd megmenekülhettek. És amíg készült a bárka, ami nem egy kis tutaj volt, addig is tartott az Isten kegyelme. Az Isten türelme. Hát, ha még valaki csatlakozik, hát, ha még valaki elkezdi komolyan venni az Isten küszöbön lévő ítéletét. Aztán eljött a pillanat, amikor az Isten türelme lejárt. Várakozott az Isten, de a türelme véget ért, és eljött az ítélet. Úgy olvassuk Noé történetében, hogy Isten maga zárta be a bárka ajtaját, és özönvizet bocsájtott a földre. A víz Isten ítéletének az eszköze volt. És milyen érdekes, hogy a víz egyúttal Noé és családja számára megtartatás is volt. Ők is részesedtek az ítéletben, rájuk is esett a víz, a bárkán is esett az eső, de a bárka által megtartattak. Ezen az egy módon kerülhették el az Isten ítéletét. Így mondja Péter, megerősítve a régi történetet, összesen 8-an menekültek meg, akkor a földön. Minden elpusztult. Isten türelmesen várakozott, de elfogyván az ő türelme, ítéletet tartott ezen a földön. Isten, úgy mondja Péter, ma is várakozik türelemmel. De már Péter idejében is megszólal a figyelmeztetés, hogy az Isten türelme nem egyenlő azzal, hogy nem lesz ítélet. Az Isten türelme az kegyelem. El fog jönni az ítélet. Maga Jézus Krisztus is beszélt erről, amikor azt hirdette és azt mondta, amelyet megerősítettek az apostolok is a nékik adatott kijelentés által, hogy egyszer majd a mi dicsőséges feltámadott Jézus Krisztusunk visszaérkezik az ég felhőin, minden szem meg fogja látni őt, és az a nap az ítélet napja lesz. De vajon hogyan menekülhet meg az ember? Az ember sehogyan máshogyan nem menekülhet meg, ezt hirdeti Péter apostol, csak és kizárólag Jézus Krisztus által. Jézus Krisztus által. Ahogy a Noé idejében csak a bárkában lévő emberek menekültek meg az ítélettől, és tartattak meg az ítéletben, úgy az Isten mindenkire, minden időkre elható utolsó ítéletében csak egyedül Jézus Krisztus által lesz megtartatás és megmaradás. Nos, hogyan jön ide a keresztség? Maga Péter hozza elénk a keresztség képét is, amelyben a keresztség vizét szimbolikusan használja. Méghozzá kétféle értelemben. Mert a keresztség vizének szimbóluma egyfelől az ítélet szimbóluma, másfelől pedig a megtartatás, a menekülés szimbóluma. Szimbólum úgy, mint ítélet, amely elsodor és megöl. Az ember nem képes a vízben, életben maradni. Az víz az embert elpusztítja és megöli. Egyfelől jelképezi a keresztség a mi halálunkat, amellyel meghalunk, másrészt jelenti a mi megtartatásunkat is, amelyben mégis megtartatunk. Megítéltetünk, halálra ítéltetünk, és mégis megtartatunk. Hogyan lehetséges ez? Isten majd mégis könyörül? Megítél először? Aztán utána mégiscsak kiragad a kárhozatból? Nem, azt mondja Péter, Isten ezt Jézus Krisztusért cselekszi meg. Hiszen Jézus Krisztus, mint igaz, szenvedett a nem igazakért. Azaz értünk. Azt mondja Péter, Jézus Krisztus szenvedése a mi bűneinkért való szenvedés. Azaz a mi büntetésünket, a mi halálunkat jelképezi Jézus Krisztus halála. Az ő feltámadása a mi feltámadásunk. Azoknak a feltámadása, akikről elvette Jézus Krisztus az ítéletet. Van ítélete a bűneinknek? Van. Hol van? Végrehajtatott Krisztuson. Amikor megkeresztelkedünk, akkor szimbolikusan kinyilvánítjuk ezt. Meghaltunk Krisztussal együtt. Ő halt meg helyettünk, de most meghalunk vele együtt mi is. Vége a bűn uralmának, vége annak, ami eddig volt. És ő vele, és ő általa feltámasztatunk egyúttal. Elmerülünk az ítéletben, és az Isten kegyelme felemel bennünket. Felemel bennünket magához, ahogyan énekeljük is, új életre támaszt fel bennünket. Miért teszi ezt Isten velünk? Krisztusért. Mert az ő halálának és feltámadásának a gyümölcse a megtartatás. Egyedül ő általa tartatunk meg, ítéletben és halálban. Egyedül ő általa támadunk föl, és nyerünk értelmes életet itt a földön, és örök életet a mennyben. Ezért mi Krisztus elkötelezettjei vagyunk. A mi életünk elválaszthatatlan Krisztus halálától és feltámadásától, ha az övéi vagyunk, mert ő a mi megtartatásunk. Ezért nincsen olyan, hogy valaki hitre jut, elfogadja, megérti a Krisztus titkát, de utána hátat fordít az Istennek, és nem kell többé az Isten. Aki úgy él ebben a világban, hogy Jézus Krisztus és Isten az ő életének nem az első helyén áll, arról joggal feltételezhetjük azt, hogy még nem értette meg személyesen az Isten titkát. Lehet, hogy a közelében volt, de még nem érti ezt a titkot. Mert akik egyszer megítéltettek és meghaltak Krisztusban, majd Isten kegyelméből föltámasztattak, lehetetlen, hogy elhagyják az ő urukat, Jézus Krisztusukat. Azt a személyt, aki által üdvösségük van. Vajon mondhatunk-e ekkora szeretetre nemet? Vajon fordíthatunk-e egynek a kegyelemnek hátat? Nem testvér, aki ezen a titkon átment, aki ezt megértette, az tudja, hogy mi a dolga ezen a földön. Az tudja, hogy hol van az Isten helye, és hol van az én helyem. Az soha nem vonja kétségbe az Isten szavát, még akkor sem, ha nem érti, hanem enged az Istennek. Hadd kérdezzem meg tőletek, akik megvagytok keresztelve, értitek-e a keresztségetek titkát? És hogy az a titok személyes meggyőződése már számatokra? Persze megkereszteltek igen sokunk a gyermekkorunkban, de talán azon túl, hogy ezt el tudjuk mondani, nem is értjük annak lényegét és titkát. Azt mondja az ige, Jézus Krisztus azért halt meg és azért támadt fel, hogy bennünket megtartson. Elvezessen Istenhez. Elvette a mi ítéletünket, és feltámadott azért, hogy nekünk ő általa életünk legyen. A víz szimbolizálja a halálunkat, és egyúttal szimbolizálja a mi megtartatásunkat. Számodra a keresztség vize mit jelent? Sokak számára az utolsó ítéletben a keresztség vize nem lesz mégsem megtartatássá. Azért, mert soha nem adták oda magukat az Úr Jézus Krisztusnak, mert soha nem kérték az Isten kegyelmét Jézus Krisztus által. Sokan vannak, akik vették ugyan gyermekkorukban a keresztséget, de egyelőre az csak ítélet rajtuk, nem pedig megtartatás. Mondd, te hova tartozol? Sokan megnyugszanak attól, meg vagyok keresztelve. És nem zavarja őket, hogy az Istennel nincs élő kapcsolatuk. Drága testvérek, bármilyen szomorú és kiábrándító, Jézus Krisztus titkának megértése, elfogadása nélkül a keresztség nem ér semmit. És ha valamiért figyelmeztetjük a szülőket, keresztszülőket és nagyszülőket, az ez. Ne nyugodjatok meg attól, hogy a gyermek meg van keresztelve. Önmagában nem ér semmit. Majd akkor nyugodhatunk meg, ha a gyermeknek prédikáltuk, ha a gyermeknek igyekeztük átadni mindazt, ami a Krisztus titka. Ha majd megérti, hogy az én bűneim megítéltettek Krisztusban. És ahogyan Krisztus feltámadt, úgy általa, de csak is általa, én is új életre támadhatok föl a lelki és testi halálból. Segítsen meg bennünket Isten abban, hogy mi magunk a saját életünkre nézve mindezt megértsük, elfogadjuk, és legyen segítségül abban, hogyha gyermekeinkre, unokáinkra a keresztség sákramentumát kértük, akkor tudatosítsuk bennük mindazt, amiről a keresztség szimbolizmusa beszél és tanít bennünket. Amen. Kedves testvérek, a 445. számú dicséretünk első versét énekeljük most. A 445. számú dicséretünk első verse így szól: szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen.
Hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. De látod, köcs lehúz, még régi csüggedésem, áld meg ma lelkemet, többit el, ó Uram.
Gyertek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged azért, mert meg szeretnéd velünk értetni szenvedésednek, halálodnak és feltámadásodnak csodálatos titkait. Köszönjük te neked azt, hogy a te szenvedésednek célja volt, méghozzá az, hogy a rólunk elvett ítéletben mi mégis te érted és te általad megtartassunk. Köszönjük te neked mindazt, amit érettünk és helyettünk vállaltál, és köszönjük, hogy most hirdeted nékünk a megmenekülés egyetlen útját, aki nem más, mint te magad, a te személyed. Adjad, hogy élő hittel és bizalommal hadd tudjunk a te lábaidhoz esni, hadd szakadjanak ránk bűneink, melynek büntetését hordoztad, és egyúttal hadd éljük át általad az új életre való feltámadás csodáját. Köszönjük, hogy kész vagy ezt mindannyiunkkal megtenni, akik hittel odaborulunk a te színed elé. Köszönjük, hogy ezért fáradozol, és ezért szólsz hozzánk lelked által, hogy amíg tart a te türelmed ideje, addig megtegyük ezt, hogy el ne késsünk, hogy utol ne érjen bennünket a te kikerülhetetlen végső ítéleted. Dicsőítünk téged azért, hogy te kész vagy megtartani ebben az életben, és kész vagy megtartani bennünket halálunkban is. Így adunk neked hálát mindazért, amiben járatsz bennünket. Így adunk hálát a te erős karodért, amely megtart bennünket mindenféle viharában az életnek, amelyre rábízhatjuk magunkat, és amely keresztül fog bennünket vinni hétköznapjainkon. És így dicsőítünk téged a feltámadás igaz reménységéért, azért, hogy úgy tekinthetünk előre, hogy te ott is velünk leszel. A te hatalmad és erőd, mely kiterjed égre és földre, életre és halálra, majd megtart és megelevenít bennünket. Így köszönjük meg neked mindazokat, akik hitben előttünk jártak. Áldunk és magasztalunk érettük tégedet, aki szeretted őket, és úgy állítottad őket elénk, hogy életüket látva mi magunk is felbuzduljunk. Dicsőséget adunk neked, mennyei édesatyánk, azért a munkáért, amit végeztél, amit végzel, és amit hitünk szerint végezni fogsz közöttünk ebben a gyülekezetben. Dicséret és dicsőség szálljon a te nevedre, és fogadd a mi hálaadó könyörgésünket. Tarts meg bennünket, légy a mi erőnké, vigasztalónká, légy a mi közösségünknek fejévé, főszereplőjévé. Engedd meg, hogy szívünkben mindannyian odaboruljunk te eléd, hálaadással. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Jó reménységünk szerint a mai nap délután 3 órai kezdettel az ifjú és kisgyermekes házaspárok Biblia körét tartjuk, szeretettel hívjuk erre a testvéreket, megemlékezve arról, hogy akik gyermekeiket nem tudják elhelyezni erre a 2 óra hosszás időtartamra, azok elhozhatják magukkal, és itt ifjúságunkból fiatalok vigyáznak a gyermekekre addig, amíg mi a Biblia körül egymással és Istennel közösségben vagyunk. Hirdetem, hogy ma délután 5 órakor a 20-on túliak Biblia óráját tartjuk. Kedden délután 4:30-tól a gyülekezetben óvodások számára tartunk hittant, szeretette és elvárással vagyunk azok felé, akiknek ilyenkorú gyermekeik vannak, jöjjünk el és éljünk ezzel a lehetőséggel. Kedden este 6 órakor bibliaórát tartunk ima közösséggel. Akik jönnek erre az alkalomra, azoktól azt kérjük, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. fejezetét olvassák el előre, erről fogunk beszélni. Kedden este 8 órai kezdettel felnőtt konfirmandusainkat várjuk konfirmációs órára. Csütörtökön délelőtt 10 órakor nyilvános istentiszteletet tartunk a Derűs Alkony gondozóházban. Pénteken délután 3:30 órától az első éves, 4:30 órától a másodéves konfirmandusokat hívjuk és várjuk konfirmációs órára. Hirdetem a testvéreknek azt, hogyha Isten éltet bennünket a jövő vasárnap a megszokott rendszerint 9:30 órakor istentiszteletet és gyermek istentiszteletet tartunk. Szomorú szívvel osztozunk Ábrahám Péter presbiter testvérünk és családja gyászában. Ábrahám Péter presbiter testvérünk március 12-én veszítette el hirtelenséggel édesanyját. Ábrahám Károlyné testvérünk, aki megfordult itt többször a mi gyülekezetünkben, temetése 9-én, tehát ezen a héten szerdán, 12:30 órai kezdettel az óbudai temetőben lesz. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk a köztünk lévő és szolgáló testvérünk minden családtagját, és egyúttal szomorú szívvel osztozunk az egy évvel ezelőtt közülünk elment dr. Budai Péter lelkész testvérünk családjának gyászába. Isten vigasztaló kegyelmébe kérjük őket is. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy jövő vasárnap, a hónap második vasárnapja, és ahogyan már megszokhattuk, céladakozást hirdetünk a gyülekezet hitelének törlesztésére. Szeretettel kérjük a testvérek áldozatát, és emlékeztetünk egyúttal arra is, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Hirdetem iratterjesztésünket is, melyben az istentisztelet zárása után különböző keresztény irodalmat vásárolhatunk. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk zárásaként a már énekelt 136. zsoltárunkat keressük ki, és a 136. zsoltárunknak énekeljük 24., 25. és 26. versét. A 136. zsoltár 24. verse így kezdődik: ellenségünk kezéből megmente jó kedvéből.
Ellenségünk kezéből megmente jó kedvéből, és az ő kegyessége megmente.